A lemorzsolás definíciójára nem nagyon térnék ki, mivel ez a rövid összefoglaló nem is valójában a lemorzsolódást fogja összegezni, hanem a hallgató milyen nagyon hibás lépéseket tud tenni. Ugye? De több szinten vizsgálható. A hallgatónak van egy lemorzsolása, meg a felsőoktatási intézmény is érzik egy lemorzsolódást, és ez nem feltétlenül ugyanaz. Hogy hatékonyak legyünk ezen a rövidített előadás formában is, rögtön is értetném azt, hogy ugye a hallgató, ha felvettük, rögtön a lemorzsolódás rémével szembesül, illetve az intézmény is rögtön a lemorzsolódás rémével szembesül, mert az első ilyen pont, ha a hallgató nem iratkozik be. Ez az intézmény szempontjából lemorzsolódás, a hallgató szempontjából nem feltétlenül lemorzsolódás, mert lehet, hogy el tudta érni, hogy egy jobb, preferáltabb helyre kerüljön be. Ez országos szinten 10%-ot jelent egyébként. Amikor a Szegedi Tudományi Egyetemen ezt megmértük, akkor nagyjából itt is ez volt egy picit alacsonyabb. Ugye, erre két reakciója van a hallgatóknak, a hallgatónak ezt vagy bejelenti, vagy nem jelenti be. Ha bejelenti, akkor az nekünk jó, kérjük is a hallgatókat, hogy jelentsék be, ha ezt teszik, mivel akkor tudjuk, hogy nem kell velük számolni. Ha ezt nem jelenti be, a jogszabály előírás folytán egy fél évig végig számolnunk kell, hogy a hallgató megjelenik. Még a vizsgai időszakban is számolnunk kell velük, 5 hónap, egy fél év, és a beiratkozási jog, vagy a jogviszony létezésének joga, az csak a felvétel fél évének vége után évül el, de akkor elévül, akkor már ugye nem érvényesíthető. Van egy beiratkozási időszak, mert ugye meg kell szerveznünk a dolgokat, hogy flottul menjenek a dolgok. Ez az az időszak, amikor mi aktívan segítjük a hallgatót, hogy belegyen iratkozva, és megkapjon minden szükséges tanulmányi tájékoztatót szóban is. Nagyon fontos beiratkozni, ezen kívül is lehet, de akkor már az már a hallgató egyéni kell végigjárnia a tanulmányi adminisztrációnak a megfelelő lépéseit, illetve ennek majd következő ábrán is lesz, az is egy lehetséges procedúra, hogy beiratkozik és rögtön elbocsátjuk. Mert a jogszabályokból ez jön ki. Egy másik lemorzsolódás, ugye, ami közvetlenül a hallgatót érheti, amit az előző blokk végén értem, hogy ő jelentkezett állami ösztöndíjasnak, és mikor létrehozzuk a jogviszonyt, beiratkozik, akkor a FIR egyszer csak közli velünk, hogy a hallgatónak már nincs finanszírozott helye, nincs állami támogatása, akkor nekünk kötelességünk őt átsorolnunk kutyafuttában önköltségessé. Ekkor a hallgató reakciója lehet az, hogyha nem tudja vállalni a képzési költségeit, akkor bemondja, feladja jogviszonyt. Ez egy ilyen feltételes, az átsorolás egy ilyen feltételes, itt is, és későbben is egy feltételes lemorzsolódással jöhet. Ez ellen vannak, hogyha esetleg van a tarsolyunkban ösztöndíj lehetőség, amit mondjuk cégek felajánlanak, vagy ugye a diák hitel mindenféleképpen propagálható. Jó. A következő, az még mindig a közvetlenül felvételi után van az első bejelentkezés elmulasztása. Ez nagyon fontos, hogy a hallgatókat felhívjuk És ez az előadás is többek között először született meg, hogy ezen a csatornán is felhívjuk a hallgató figyelmét, aki nézi ezt az előadást, hogy be kell jelentkezni. Mert ha nem jelentkezik be, akkor az itt megjelent, nem részletezett jogszabályi helyek miatt mi a státusrendezés során őt passzivizálni fogjuk, ugye be nem jelentett passzív fél évre tesszük, és a következő dián részletesebben elemzett ok miatt akár a hallgató jogviszonyát is megszüntethetjük. Mert a negyedik ilyen közvetlen a felvétel után történő lemorzsolási lehetőség, az a régi szóval a halasztás, új szóval közvetlenül a beiratkozás után való passzivizálás. Ugyanis ez egy olyan helyzet, ahol a felsőoktatási törvény azt rendeli el, hogy csak meghatározott okkal, kérvényre meghatározott okkal lehet ezt megtenni. Ha ezeket az okokat a hallgató nem mutatja fel, akkor a dékán nem adhat helyt a kérelmének, ergo aktív lesz, ugye, és akkor mérlegelnie kell a hallgatónak, hogy akkor várja az aktív fél évet, vagy ő megszünteti a jogviszonyt, és esetleg újra fölvételizik, amikor már olyan az élethelyzet, mert számtalan olyan élethelyzet van, ami mondjuk külföldön kapott hirtelen munkát, ezzel is találkoztam, ez nem oka a passzív fél évvel kezdésére. Viszont ezzel kapcsolatban számtalan kérdés merült fel a gyakorlatban, meg azt, hogyha valaki szakot vált, akkor az első fél éve, ha átvettük, akkor az első fél éve, ezért állásfoglalást kértünk az oktatási hivataltól, ahol nagyon váratlan dolog derült ki. Az derült ki, hogy ha a hallgató bárhol már elkezdte korábban azt a képzési szintet, akkor ő már ebből a szempontból megkezdte az első tanulmányi fél évét, tehát nem nem kell kérvényt beadnia. Gyakorlatilag ugye ezt a helyzetet csak akkor tudjuk felismerni, ha ez a képzése már a Szegedi Tudományi Egyetemen volt, olyan időszakban, amire emlékszik a Neptun, ha nem, akkor mégiscsak kérjük, hogy kérvényt adjon be, és módosítottuk az ezzel kapcsolatos kérvényt úgy, hogy az ezzel kapcsolatos igazolást is föl tudja tölteni, és mindenkit itt a tanulmányi adminisztráció részéről is nagyon kérek, hogy tudatosítsuk, hogy ezeket a kérvényeket el kell fogadni mérlegelés nélkül, ha valaki tudja bizonyítani a dolgot, illetve ha valaki mondjuk egyetemi képzésen volt, akkor annak fogadjuk el az alapképzésen is, bár az egyetemi képzés az a mesterfoknak felel meg, ugyanígy az osztatlan képzés esetén is fogadjuk el az alapképzést, mert nem az a cél, hogy a hallgatót a bürokrácia nehézségeivel, bürokratikus értelmésekkel szembesítsük, és az oktatási hivatal ilyen megengedő állásfoglalása van, aminél természetesen az emi jogértelmezése is felselik a háttérben, akkor nekünk is ezt a liberálisabb megközelítést kell figyelme vennünk. Ugyanez van, hogyha valaki jogorvoslat keretében nyújtaná be ezeket a dokumentumokat. Itt ezt már nagyjából láttuk ezt az ábrát egy másik blogban. Ugye ezt azért rekapituláljuk, mert az előadások végső formájában ezek a blokkok szét lesznek szedve. Itt azért megint el kell mondanom, hogy a státusrendezési időszak az, amikor a hallgató nem nyilatkozott eddig, hogy aktív vagy passzív lesz, akkor nekünk kell a jelenlegi helyzetéből kiindulva ezt passzívnak minősítenünk, és ekkor fog az a hallgató, aki eddig nem lépett, nem iratkozott be, mert nem tudta, hogy be kell iratkozni az egyetemre, ekkor fog szembesülni arra, hogy a jogviszony megszüntető határozatot kapott készhez. Jó. A további problémákkal, lemorzsolási helyzetekkel, ugye a tanulmányi okból történő lemorzsolás miatt a hallgató akkor fog szembesülni, amikor már igen, a később időszakban, elnézést. Az egyik ilyen, amit háromszori passzív fél évnek hívunk itt mi, ugye ezt a Nemzeti Felsőoktatási Törvény rendeli el, egymás után háromszor nem lehet fő esetben passzív a hallgató, ha ezt teszi, akkor erre el lehet bocsátani, amennyiben írásban felszólítottuk erre időben, hogy vegye igénybe az aktív fél évet, ugye. Megengedi a törvény, hogy szintén a sztereotíp okokra hivatkozva, szülés, baleset, betegség, önhíván kívüli ok, még egy negyediket is. Orrabil a diktő ötödiket, hatodikat, hetediket, de ugye ez már ugye kevésbé valószínű is, igénybe vehessen méltányossági alapon, ha valaki nem veszi igénybe, illetve ezt vagy elutasítják a kérelmét, akkor a harmadik passzív fél év után elbocsátjuk. Van a passzív fél évek miatt egy másik szabály is, ez viszont a Szegedi Tudományegyetem belső rendelkezéséből adódik. Ez nem az egybefüggő passzív fél évekre vonatkozik, hanem a képzés alatt összességében mennyi passzív fél évet vett igénybe, tehát nem lehet több a passzív fél évek száma, mint a szakképzési ideje, és akkor valamint az osztatlan képzésben lévők rosszul jártak, mert ott csak 6 fél év, ami lehet, hogy csak a fele. Jó, ez mind a vizsgálat ugyanúgy folyik, és ugyanakkor folyik, mint a háromszori. Paradox helyzet, hogy ez alól nincs mentesség, mert a Szegedi Tudományegyetem szenátusa nem rendelte olyan szabályozást, hogy ez alól mentességet lehessen kérni. Ugyanide jön a passzív fél évek miatt a nem engedélyezett szüneteltetést, és ide lehet föltüntetni az első fél év előtt, tematikusan. A következő, ugye, az már tanulmányi jellegű elbocsátási ok vagy lehetőség, a háromszori kurzusfelvétel, vagy ahogy, mint megtudtam, a hallgatók jobban ismerik, a 3x3. Ugye, egy tárgy ezt is a tanulmány, ez is egy szegedi jellegzetesség, a Szegedi Tudományegyetem saját szabálya, egy tárgy, vagy annak nem teljesítési esetén egy tárgy, ugye a tanulmányok ideje alatt maximum 3 alkalommal vehető fel, ha nem teljesíti, ugye, a hallgató. Erre is figyelmeztetni kell a hallgatót, korábban a megsértés elbocsátásra jár, és méltányosság itt sem gyakorolható, itt sem rendelt el a szenátus méltányossági eseteket. Nagyon fontos, hogy amikor itt tárgyról beszélünk, ugye, akkor az akkreditációs dokumentumban szereplő tárgyról beszélünk, mert valójában a Neptunban egy ilyen tárgyat, attól függ, hogy mi a munkarendje például, többféleképpen, többféle kódon lehet nyilvántartani, és ezek a kódok összeadót hatnak, és az erről szóló tájékoztatásnak, amit a hallgató kap, erre tekintettel kell lenni, ugye, mert bizonyos esetekben nem nyilvánvaló. Itt elsősorban a bölcsészettudományi kar hallgatóit szeretném ezúttal is nagy körültekintésre kérni, mert ott ebben a ott, e tekintetben ott van a legnagyobb változatosság. Jó, jó. Ez technikailag ebben a Neptun minket nem támogat. Ha kiírja valahol a Neptun, hogy ez újra felvett tárgy, akkor annak vagy hihetünk, vagy nem hihetünk. Ugye mi ezt, hogy ez kiszámolható legyen ez saját fejlesztésekkel számolnunk, és ez, hogy ez 20 ezer hallgatóra kiszámolható legyen, ez minden éjjel történik. Minden éjjelente történik meg, ami azt jelenti, hogyha a kurzusfelvételi időszakban, hogyha a hallgató lefaladja a kurzusokat, akkor azt nem tudjuk e tekintetben reagálni, mindig csak másnap tudjuk megmutatni ugye az éjjelre kirakult helyzetet. Ebben mindenkinek tisztában kell lenni ezzel az informatikai korláttal, ezért a hallgató sem kaphat azonnali prompt visszajelzést erről bizonyos esetekben, és ez azt is jelent, hogyha megy az értesítés, és a hallgató már közben leadta például, akkor a tanulmányosztály egy nem létező dologról értesítheti, de mivel értesítési kötelezettség van, akkor nem tudunk ettől eltekinteni, tehát ezzel a különös vizsgai időszakban ezzel a problémával mindenfélnek tisztában kell lennie, és nem csak a teljes az automatizáltságot feltételeznie. Jó, az újrafelvétel és a szakváltás, mivel ez felvétel jellegű dolgok, újraindítják a számítást, tabularázát teremtenek, az olyan változások, amik nem szakváltás, nem minősítnek szakváltásnak, ugye az annál a korábbi kurzusfelvételek evidenciában maradnak. Nagyon fontos, hogy ezt a tanulmányi osztály tudja beállítani, tanulmányi adminisztráció, erre tekintettel kell lenni. Ha ezt nem jól adminisztráljuk, akkor a hallgatót indokolatlan előny is érheti, ugyanakkor indokolatlan hátrány is itt érheti. Jó, nem számoljuk a szabadon választható tárgyakat, illetve azokat a tárgyakat, amik ismételhetőnek vannak jelezve, azokra ezt nincs mód ennek figyelembe vételére. Ugye különösen az ismételhető tárgyak esetén van a Neptunban a fals riadó, a hallgató mindig kérdezzen utána, és ne utasítsuk el a hallgatókat, ha az időnket és rabolja ez látszólag az adminisztráció részéről a tájékoztatást, mert ugye a hallgatónak csak kiírja ezt a Neptun, és ezt nem tudtuk elírni, hogy mert állítólag ez a Szegedi Tudomány Egyetem egyedi problémája. Jó. Ehhez kapcsolódik az állami ösztöndíjas hallgatókra, a hadsori vizsgalkalom, mint szintén sajnálatos elbocsátási ok, ezt viszont törvény rendeli el, és itt a törvényből hiányzik a méltányossági ok. Mivel ezt a törvény rendeli el, itt az egyetemnek kevesebb kötelezettsége van az előzetes értesítésre, azért próbáljuk megtenni a magunkét, de tekintve azt, hogy egy hallgató négyszer is vizsgázhat, és ezt is csak éjszakánként tudjuk kiszámolni, és pont az a hektikus, és a kurzussal ellentétben ez nem is jut nyugvópontra, hanem hektikusan napra változhat, ahogy a hallgató például jobb halaszgatja a vizsgáit, ezért itt nem mindig tudunk megfelelő jelzéssel télni. Itt a tanegység ugye az ugyanaz, ami a háromszörű kurzus felvételnél a tárgy és a tabula rasa is ugyanaz. Jó, viszont a szabadon választható kurzusok is, és az ismételhető tárgyak vizsgalkalma is beleszámolt a hatszoriba, mert ugye, hogy lehet, hogy többször fölvesszük, de ha fölvesszük, akkor ezt is végezzük el. Jó? Tehát itt mondom, az előjelzés, bár vannak listák, de pont a napi hektikussága miatt ezt algoritmizálni nem lehet összekötni a vizsgálatban jelent kezéssel. Van egy látszólagos rossz szabály a TVS-ben, ami a fél éventi max. 2 ismétlő vizsgát írja elő. Ezt a hallgatók ne korlátozásként éljék meg, hanem az arra való rászorítással, hogy a háromszörű lehetőség mellett nehogy már a második esetben, a első ismétlés esetén elhasználják a hatszori vizsgájukat. Tehát osszák be a vizsgát. Alakítsanak ki stratégiát itt ezeken a diákon, különösen a hosszabb kurzus jellegű előadássorozatomban vannak olyan diák a hallgatói stratégiákról, hogy ha nem megy, akkor meg kell tanulni, akkor szünetet kell tartani, és meg kell tanulni. Akkor inkább begyorsítani már csak és a plusz vizsga lehetőséget már csak a harmadik kurzus felvétel esetén érdemes, és akkor a dékáni negyediket is igénybe lehet már venni, de korábban ne vegyük ezt igénybe, mert poruljáratunk. A nyelvvizsga hiánya is bizonyos helyen lemorzsolódásnak számít. Ez már az egyetem szempontjából nem lemorzsolódás, megszűnt a hallgató jogviszony, kibocsátottuk, és minket már ugye nem hallgatunk, csak a alumnuszunk, és ilyenkor nem érdekel, mint a hallgató szempontjából ez viszont egy kemény lemorzsolódás, viszont mivel egyrészt nem tud elhelyezkedni, másrészt visszafizetési, vagy munkavállalási ledolgozási kötelezettség is támad. De ugyanakkor fontos az, hogy bár kérvényekben szívfakasztó és méltányolható, személyileg méltányolható eseteket tudok olvasni, de méltányosság ebben nem gyakorolható. Ha nincs nyelvvizsga, nincs oklevél, és erre semmilyen, a legutolsó bajusz kivételével semmilyen lehetőségünk nincs. Ugye? Van viszont az, hogyha időközben egészségügyi állapotváltozás történt, akkor a fogyatékossággal élők kedvezményt vehetnek igénybe. Ezt megint mondom a hallgatóknak, ilyenkor ez felesleges, megint macera, és szintén ezt a hatósággal is igazoltatni kell a szakhatósággal, a fővárosi kormányhivatal szakhatóságával. Itt igazoltatni kell, különben semmiféle nem fogadhatjuk el, és sajnos ez csak a felsőoktatási törvény által elismert, ugye sajátos képzési helyzet, képzési igényekkel járó esetekre számít, egy mondjuk egy maradandó betegség bennem, csak ha valaki mondjuk elős látássérét lesz, akkor ugye az írásbeli alól tud mentesítést ki. Jó, van egy lehetőség, azok, akik 2012-13 tanéven vagy azt velőzőek vizsgáztak, ők már nyelvvizsgák helyett belső intézményi nyelvvizsgát tehetnek, a TVS melléklete szerint, de ezt a vizsgát nekik is le kell tenni. Ennek is van díja, erre is föl kell készülni, ezt a vizsgát is le kell tenni, tehát ez ugyan könnyebb, de ezt is produkálni kell. Akik 13-14 évben kezdtek, vagy utána, nekik semmilyen lehetőséget nem ad. Most dián kívül ez még nem került bele, ugye a következő fél évtől már csak nyelvvizsgával lehet bekerülni. Ezt az akut helyzetet azonban ez nem fogja megoldani, mert sokan fognak bekerülni mondjuk olyan nyelvvizsgával, amit a szakképzés és kiveteli követelményen nem ismer el. És akkor nekik bejön mondjuk Szerbiában végzett, azt mi elfogadjuk nyelvvizsgának, de tanárképzésen ugye az EU vagy ENSZ nyelvekből kell nyelvvizsgát produkálnia. Ezek a helyzetek ugyanúgy elő fognak kerülni ezeknél a hallgatók egy adott körénél is, ha határ nem ilyen számban, de igen.